Szervusztok, gyerekek! Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Szívesen kimennék hozzátok, csak szerintem úgy nem látnak olyan jól benneteket, úgyhogy vegyétek úgy, mintha ott ülnék mellettetek. Szeretném tőletek kérdezni, hogy szerettek-e ajándékot kapni? Jó az, amikor ajándékot kapunk? Szerintetek azoknak a gyerekeknek nagyon jó, akik rengeteg ajándékot kapnak, akiknek élnek a nagyszüleik, sok nagynéniük, nagybácsiuk van, és nagyon sok ajándékot kapnak, és nagyon sok minden van nekik, nagyon sok játék, meg sok minden, vagy azoknak a gyerekeknek, akiknek nincs annyi. Mit gondoltok? Hogy kiknek jobb? Mit gondoltok, hogy kinek jobb az élete? Ki boldogabb? Azok a gyerekek, akiknek nagyon sok van, vagy azoknak, akiknek nem jut olyan sok? Akiknek nagyon sok van, nagyon őszinte vagy, mert úgy gondolom, hogy mi felnőttek is, ha megkérdeznének bennünket, egészen biztos ezt mondanánk, hogy azok a boldogabbak és azoknak a jobb, akiknek nagyon sok van. De mondok nektek egy igét, ami lehet, hogy első hallása nehéznek látszik. Azt mondta Pál apostol, aki volt jólétben is, meg volt szegénységben is, hogy jobb adni, mint kapni. Biztos, hogy így van ez? Gondolkozunk csak egy kicsit magunkon. Annak örülünk jobban, hogyha kapunk, vagy annak, hogyha adhatunk. Mert Pál apostol azt mondja, hogy ő szerinte, aki tapasztalta mind a kettőt, azt is tapasztalta, amikor ő adhatott, mert volt olyan, hogy ő tartotta el a többi munkatársát, nem akart adományt elfogadni, meg olyan is volt, aki neki adtak. És azt mondta ő ezután, hogy szerinte jobb adni, mint kapni. Na hát, jó adni, ugye? Azért örültök annak, hogyha valakinek adhattok valamit? Tudjátok, én két nénit ismertem, nagyon közelről. Ők két ellentétes ember voltak. Az egyikük, amikor oda mentem hozzá, mindig tudott adni valamit. Például emlékszem egyszer, sárgarépa főzelékkel kínált, pedig azt én életemben nem szerettem. De tudjátok, olyan szeretettel adta nekem azt a főzeléket, hogy azt nem lehetett nem szeretni, annak úgy tudtam örülni, és főleg annak, hogy ő hogy örül, hogy ad. És volt egy másik néni, akit szintén közelről ismertem, aki nagyon-nagyon spórolós volt, annyira spórolós volt, hogy ő aztán senkinek nem adott ajándékot. És mit gondoltok, melyik néni volt boldogabb? Az egyik néni...
Az, amelyik
adott, így van. Képzeljétek, hogy nagyon hosszú élete volt, sok betegséggel küzdött, de én sose felejtem el, milyen kedves, szép arca volt, mert rá volt írva, hogy neki jó az, hogy adhat. És a másik néninek meg, tudjátok, úgy megráncosodott, olyan csúnya lett az arca, mert ő nem szeretett adni, és nem részesült abban az örömben, hogy adhat. Hogy mindezt megerősítsem, még egy konkrét történetet szeretnék nektek elmesélni egy nagyon gazdag emberről, aki Amerikának egyik leggazdagabb embere lett, 53 évesen. John Rockefellernek hívták. Hát el tudjátok képzelni, hogy micsoda nagyszerű dolog lehetett, hogy egy hétvégi bevétel $1 millió volt, és rengeteg pénze volt. Na mit gondoltok, boldog volt ez az ember? Találjuk ki, hogy boldog volt, vagy nem. Na akkor elmondom nektek, hogy mi történt vele. Képzeljétek el, hogy hiába volt annyi mindene, ennek azért volt ára, hogy annyi mindene lett, mert képzeljétek, hogy nagyon sok szegény embert nyomorba döntött, mert nagyon keményen dolgoztatta őket, és nem fizette meg őket rendesen. Úgyhogy sajnos gazdag ember volt, de tudjátok, a szeretetet nem lehet megvásárolni. Képzeljétek, hogy annyira haragudtak rá a dolgozói, hogy egy alkalommal az olajmezőkön a fényképét fölakasztották egy bitófára. Mert kifejezték azzal, hogy őket nagyon megnyomorítja ez az ember. És képzeljétek el, hogy 53 évesen, miután ő volt a világ leggazdagabb embere, nagyon megbetegedett. Egy olyan furcsa betegséget kapott, a sok-sok görcsöléstől, meg ettől a szomorúságtól, hogy igazából őt nem szereti senki, hogy kihullott az összes haja, az összes szemöldöke és minden szőrzete. Képzeljétek el egy bácsit, aki teljesen kopasz, szemöldöke sincs és semmilyen szőrzete nincs. És csontsoványra lefogyott, mert annyira tönkrement az emésztése, hogy csak kétszer sültetés teje tehetett szegény. Hát most képzeltétek, hogy övé volt a világ minden vagyona, és ilyen nyomorúságba jutott. Úgyhogy úgy gondolták az emberek, hogy nagyon hamar meg fog halni, mert egy évnél tovább biztos nem él. Úgyhogy az újságírók már elkezdték írni az élet történetét, hogy amikor megtörténik a haláleset, akkor elévegyék és leírják az újságokba. És képzeljétek, mi történt vele. Miután nem tudott aludni se, egyszer csak valahogy eszébe jutott, hogy mire való ez a sok pénz, ami neki van. Hát egy fillért se fog elvinni magával, hogyha meghal. Minden pénze itt marad. És elkezdett gondolkozni. Én hiszem, hogy a Jóisten késztette őt erre a gondolkodásra. És képzeljétek, hogy történt benne egy fordulat, és elhatározta, hogy ha ő most föl kell reggel, akkor elkezd adakozni. És képzeljétek, elkezdett adakozni. Szegény gyerekeknek, bajba jutottaknak, kutatásokra adott pénzeket. Neki köszönhetjük, hogy a penicillint felfedeztük, mert ő adta rá a pénzt. Nagyon sok betegségtől megszabadultak az emberek. És miután Isten adta neki a gondolatot, megismerte a Bibliát is, és volt neki egy kedvenc igeverse, ami így hangzik. Adjatok, néktek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat, megrázottat. És színig teltet adnak a ti öletekbe. Ez arról szól, hogy ha mi adunk, akkor mi visszakapunk nagyon sokat az Úrtól. Legfőképpen azt az örömet, hogy adhattunk. Na és képzeljétek, mi történt ezzel az emberrel. Miután megfordult, és látta, hogy örülnek azok a szegény gyerekek az adományoknak. Hány ember gyógyult meg TBC-ből, meg mindenféle betegségből a gyógyszerek nyomán. Képzeljétek, hogy kapott az életéhez még sok évet, mert 98 éves korában halt meg. Úgyhogy nekem ez a történet Pál apostol vallomásán kívül nagyon hitelesnek tűnik, mert az ő életéről is elmondhatjuk, hogy mikor volt boldog. Nem akkor, amikor mindent magának akar tulajdonítani, és hiába ült azon a sok pénzen, abba belebetegedett, mert senki nem szerette. És képzeljétek, azt írják róla, hogy meggyógyult, formálódott az arcvonása, és egy nagyon kedves ember lett belőle. Mert megtapasztalta azt, amit Pál apostol mondott, hogy jobb adni, mint kapni. Úgyhogy kívánom, hogy ti is ezt tanuljátok meg az életetekben, és még egy mondással szeretném befejezni, amit kívánom, hogy elvigyetek magatokkal. Ezt egy olyan doktorbácsi mondta, aki nagyon sok szegény gyereken és felnőttön segített. Nem tudom, mi a sorsod, de egy dolgot tudok. Csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet szolgálni, hogyan lehet adni. Mert ez a világ legnagyobb boldogsága. Én kívánom, hogy ezt az örömet tapasztaljátok mindannyian. Amen. Kedves gyülekezet! Mai ígetanulmányunk alapígéjeként lapozzuk föl Lukács evangéliuma 7. fejezetét. Lapozzuk föl Lukács evangéliuma 7. fejezetét, és ebből a fejezetből olvassuk a 18. verstől kezdődő igeszakaszt. Olvassuk tehát Lukács evangéliuma 7. fejezetéből a 18. verstől kezdődő igeszakaszt. És Jánosnak mindezeket elmondták a tanítványai. És János az ő tanítványai közül kettőt előszólítván elküldte Jézushoz mondván. Te vagy az eljövendő, aki volt, vagy mást várjunk. Mikor azért azok a férfiak hozzámentek, mondták. Keresztelő János küldött minket te hozzád, mondván. Te vagy az, aki eljövendő volt, vagy mást várjunk. Azon órában pedig sokakat gyógyított meg betegségekből, csapásokból, tisztáltan a lelkektől, és sok vaknak adta meg szemevilágát. És felelvén Jézus mondta nekik, elmenvén, mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok, hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik. És boldog, valaki én bennem meg nem botránkozik. Vajon keresztelő Jánosnak a börtönbe, ahová Heródes bevetette, milyen híreket hozhattak János tanítványai, amivel kezdődik ez az ige szakaszunk? Hogy időben hol járunk, csak nagyon röviden szeretném összefoglalni, hogy ez az időszak a nagy galileai szolgálat időszaka, amikor Jézus az ország északi ország részében munkálkodott, és ha csak az előző fejezeteket megnézzük, akkor látjuk, hogy ez volt Jézus életének és szolgálatának úgymond a csúcsa. Ekkor hívta el a 12 tanítványt, mondta el a hegyi beszédet, már halottat támasztott, a Nain ifjú föltámasztása van közvetlenül a lejegyzésünk előtt. Tehát nagyon sok csodát, nagyon sok cselekedetet tett Jézus. De gondoljunk arra, hogy Keresztelő János, aki börtönbe vettetett, 32 évesen, 2 éves szolgálat után, hogyan hallgathatta ezeket a híreket? Nem tudjuk pontosan, hogy mennyi idő telt el Keresztelő János életében a börtönbe vetés és a kivégzése között, de minden esetre elképzelhetjük, hogy egy 32 éves fiatalember, aki tevékeny életet élt, az emberek között szolgált, és látta emberek megfordulását, megváltozását, hogyan érezhette magát egy szörnyű pincebörtönbe, mert elképzelni nem tudjuk, hogy milyen lehetett egy római pincebörtön. És a másik, amit elgondolhatunk, hogy vajon, amikor ezeket a híreket hallotta Jézus csodáiról és gyógyításairól, vajon mi fordult meg az ő fejében? Először is a tanítványai mit mondhattak el Jánosnak? Bizonyára elmondták, hogy ilyen és ilyen csoda dolgok történtek, történetesen most is föltámadt egy fiatalember. Vajon ezek a tanítványok kétségbe eshettek azon, hogy Jézus, ha ő valóban a Messiás, miért nem szabadítja meg Keresztelő Jánost a börtönből? Hát ha ennyi csodát megtehet, hogy halottat is föltámaszt, akkor vajon Keresztelő János nem szabadíthatná meg a börtönből? Hát neki ez nem nagy dolog lenne. És vajon János fejében megfordult-e ez a kérdés, hogy az a valaki, akire ő előre mutatott, akit bemutatni érkezett, mint útkészítő, vajon tesz-e csodát azért, hogy őt innen ebből a börtönből kiszabadítsa? Én úgy gondolom, hogy a történet leírása alapján valószínűleg, hogy ez a tanítványoknak is problémát jelenthetett, de bizonyára a Keresztelő Jánosnak is problémát jelenthetett ebben a helyzetben az a kérdés, amivel aztán elküldte két tanítványát Jézushoz. Mert végül is mit tartalmaz ez a kérdés? Te vagy-e az, aki eljövendő volt? Vajon te vagy-e az, akin keresztül a messiási proféciák beteljesülnek? Vagy valaki mást várjunk? Most azt is képzeljük el, hogyha feltételezzük, hogy a tanítványok is elcsüggettek ezen, vagy nem értették Jézus szolgálatát, vagy ezt a kérdést továbbították Jánosnak, akkor János szívében milyen aggodalom lehetett a tanítványaival kapcsolatban, hogyha esetleg az ő életének véget ér, mert Jézus mégsem szabadítja őt ki, akkor van az ő tanítványai föl fogják tudni dolgozni azt, hogy az ő mesterük mártír halált halt, ő sok embert meggyógyított, megszabadított, föltámasztott többeket, és Keresztelő János pedig mártírként hal meg. És vajon mennek majd Jézushoz? Én úgy gondolom, hogy annak, aki tanít valakit valamire, nagyon nagy fájdalom lehet, hogyha úgy látja, hogy amit szeretett volna tanítani, mintha most abban elbizonytalanodna az a tanítvány. Mert hogy talán ő bennük is fölmerült ez a kérdés, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? És vajon Jánosban is fölmerült ez a kérdés? Én úgy gondolom, hogy ugye olyan háttéren is lehetett egy nagy válság ez, vagy kérdéseket vethetett föl Keresztelő János életében ez a börtönbevetés, mert úgy gondolom mindannyian tudjuk, hogy milyen okért is került a börtönbe. Igazságos dolog miatt került börtönbe? Ugye az történt, hogy ő végezte hitelesen a szolgálatát. Márk evangélium a 6. fejezetének a 17-től a 20. terjedő szakaszában olvashatjuk, hogy Heródes vetette őt börtönbe, és azt is elmondja a leírás, hogy miért vetette őt börtönbe, mert elmondta neki Keresztelő János, hogy nem szabad neked a te testvéred feleségével élned. Ugye nagyon sok Heródes van a Bibliában, úgyhogy fontos megértenünk, hogy kik voltak ezek, akikről itt szó van. Nagy Heródes fiairól van, ugye Heródes Antipász, akinek a területén, Galilea területén szolgált ugye Jézus, nagyon sokszor és hosszabb ideig, mint a déli ország részben, és az ő testvére pedig Fülöp. Ugye egyikőjük Kleopátrától született, a másik pedig Matakétól, tehát féltestvérek voltak, és a Heródes Antipász elvette feleségül a Fülöpnek a feleségét. És nekem nagyon szöget ütött a fejembe, a keresztelő Jánosnak Heródeshez fűződő viszonya az ige alapján, tudniillik, nem tudom, hogy amikor láttunk keresztelő Jánosról a filmfeldolgozást, akkor előttetek milyen kép jelenik meg, hogy szokták feldolgozni ezt a jelenetet. Én soha nem felejtem el, hogy gyerekkoromban láttam egyszer egy filmet, ami úgy dolgozta föl ezt a jelenetet, hogy keresztelő János Heródes ablaka előtt állt, kicsit olyan torzomboz volt, szegény, ilyen szörnyű ruhába is volt, ilyen kicsit tépet hajjal, és kiabálta be, hogy nem szabad neked a te testvéred feleségével élned. Nagyon sok emberben ez a képé keresztelő Jánosról, de ehelyett mit mond a Szentírás? Hogyan munkálkodott ő Heródes megmentéséért? Azt olvassuk a leírásban, hogy Heródes félt Jánostól, igaz és szent embernek ismerte őt, és oltalmazta, ráhallgatván sok dologban követte, és örömest hallgatta. El tudjuk képzelni akkor, hogy milyen lelkülettel fedhette keresztelő János Heródest? Hogyha Heródes, annak ellenére, hogy megmondta azt, ami neki változtatni kellene, igaz és szent embernek ismerte, és örömest hallgatta. Én úgy gondolom, hogy ez nem egy ilyen fejreolvasás volt, vagy ráolvasás, hogy a bűneit ráolvasta, hanem szeretettel kérlelte, földállta az isteni alapelveket, és kérlelte azt, hogy nem jó neked, hogyha ezt teszed, és Isten szerint nem szabad néked ezt tenned. És gondoljunk arra, hogyha ilyen személyes viszony fűződött keresztelő Jánosnak Heródeshez, akkor milyen fájdalom lehetett számára, nem csak az a saját szabadságának az elvesztésés, hanem az is, hogy Heródes tette ezt vele, aki megmenekülhetett volna, aki ebben a helyzetben nem jól döntött, mert a saját kívánsága szerint döntött, és nem úgy döntött, ahogyan dönthetett volna. És most talán azért, hogy lássuk, hogy ez mekkora válság lehetett keresztelő János életében, ez a kérdés fölvetés, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Most két konkrét igeszakaszt keresünk meg János evangéliumából, hogy meglássuk azt, hogy keresztelő János mit tudott az ő küldetéséről, Jézushoz való viszonyáról. És hogy miért olyan különleges kérdés ez, és érdemes elgondolkoznunk, hogy mit akar ez a kérdés. Először János evangélium a első fejezetéhez lapozzuk, innen szeretnék egy pár igeverset felolvasni, majd pedig a harmadik fejezetből olvasok még egy néhány verset. Csak azért, hogy most, amikor olvassuk ezeket a kijelentéseket, gondolkozzunk, hogy ezek hátterén mit jelent ez a kérdés. Ez az, akiről én azt mondtam, én utánam jöv egy férfiú, ki előttem lett, mert előbb volt nálamnál, és én nem ismertem őt, de hogy megjelentessék Izraelnek, azért jöttem én, aki vízzel keresztelek. És bizonyságot tett János mondván, láttam a lelket leszállni az égből, mint egy galambot, és megnyugovék ő rajta. És én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem, akire látod a lelket leszállni, és rajta megnyugodni, az az, aki keresztel szent lélekkel. És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ő az Isten fia. És ha a harmadik fejezethez lapozunk, akkor itt a 22. verstől terjedő szakaszban arról értesülhetünk, hogy keresztelő János tanítványai egy korábbi időszakban, ahhoz képest, hogy ő börtönbe vettetett, szintén panasszal éltek Jézussal kapcsolatban keresztelő Jánosnál. Tudniillik, Jézus arra a területre érkezett, Énonba, Sálemhez közel, ahol keresztelő János is keresztelt, és Jézus tanítványai is elkezdtek keresztelni, és a tanítványok oda mentek keresztelő Jánoshoz, és azt mondták neki a 26. vers szerint, Mester, aki veled volt a Jordánon túlról, akiről te bizonyságot tettél, ő is keresztel, és mindenki hozzámegy. És figyeljük meg, hogy ekkor keresztelő János elmondta újra az ő küldetését, és a tanítványokat szerette volna megerősíteni abban, hogy ő mit szeretne nekik átadni, mint legfőbb dolgot Jézussal kapcsolatban. 28. versről olvasom szó szerint. Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam, nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el. Akinek jegyese van, vőlegény az. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömöm immár betelt. Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom. Aki felülről jött, feljebb való mindenkinél. Aki a földről való, földi és földieket szól. Aki a mennyből jött, feljebb való mindenkinél. És arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, és az ő bizonyság tételét senki sem fogadja be. Aki az ő bizonyság tételét befogadja, az megpecsételte, hogy az Isten igaz. Mert az, akit Isten küldött, az Isten beszédeit szólja. Mi történt akkor Keresztelő Jánossal? Ha ennyire világosan értette a saját küldetését, hogy az ő küldetése addig tartott, ameddig Krisztus küldetése megindult, és számára nem jelentett problémát úgy, mint a tanítványoknak, hogy Jézushoz mennek az emberek. Azt mondta, ez az én örömem, hogy Jézushoz menjenek. Mi történt akkor itt Keresztelő Jánossal? Vajon mit nem értett meg jól? Én úgy gondolom, hogy arról lehet szó, hogy volt egy népszerű messiási várakozás abban az időszakban, ami úgy gondolom, hogy bizonyos ószövetségi kijelentésnek a félreértése lehetett. Tudnélik, Mózes első könyve 49. fejezetének a 9. versében Júdáról van egy ilyen kijelentés, hogy Júda oroszlán kölyök, tehát, hogy Júda oroszlán, és Jelenések könyve 5. fejezetének az 5. versében pedig egy olyan azonosítást olvashatunk Jézus Krisztusról, amit János apostolnak ugye elmondott a mennyei követ, hogy ő a Júda nemzetségéből való oroszlán. Nem tudom, hogy az oroszlánról milyen kép jut mindannyiunknak eszébe. Tehát Júda oroszlányától mit vártak a zsidók? Vajon Keresztelő János mit várhatott? Egy oroszlánról el tudjuk képzelni, hogy olyan békésen, csendesen munkálkodik és szolgál, mint ahogyan ezt Jézus tette? Vajon hogyan értették ezt a proféciát? Miért volt az, hogy mindenki azt várta, hogy amit még feltámadása után is kérdeztek, hogy nem ez időben állított helyre Izraelnek az országot? Nem értették azt, amit Jelenések könyvében mi már érthetünk, hogy igen, a Júda nemzetségéből való oroszlán, de a megöletett bárány. Igen, aki Júda nemzetségéből való oroszlán, de nem olyan módon, ahogyan ők ezt a jelképet értették. És talán még egy képet szeretnék felidézni, amit szintén Keresztelő János mondott el Jézus szolgálatával kapcsolatban, és ha azt mondjuk, hogy esetlegesen ezt a proféciát ő is úgy értette, hogy várta, hogy Júda oroszlánya fellépjen és igazságot tegyen. Igazságot szolgáltasson, a rómaiaknak mondja el, hogy mi az igazság, vegye kezéhez az uralmat, és állítsa helyre Izrael országát. És amikor azt mondta a Máté Evangélium a 3. fejezetének a lejegyzése szerint a 10. verstől kezdve Keresztelő János a népnek, hogy aki ő utána jön, annak a szóró lapátja a kezébe van, és megtisztítja az ő szérűjét, és a gabonáját a csűrbe takarítja, ami pedig nem gabona, azt megégeti oldhatatlan tűzzel. Akkor vajon Keresztelő János hogy értette ezt, amit ő maga mondott el, hogy hogyan van szóró lapát Jézus kezében? Feltételezhetjük, hogy valahogyan Keresztelő Jánosban itt volt egy olyan probléma, hogy valamit nem értett meg tökéletesen és teljesen. Ő meg volt arról győződve, az isteni kinyilatkoztatás alapján, igen, Jézus az. Látta rá a lelket leszállni. De Krisztus országának a természetét ennek a kijelentésnek az alapján ebben olyan módon elbizonytalanodott, amit mi nem feltételeznénk egy Keresztelő Jánosról, hogy ő el tud abban bizonytalanodni, hogy akkor tényleg ő a messiás. És ugye gondoljunk arra, hogy milyen híreket kapott Keresztelő János. Jézus a vámszedők asztalánál eszik. Sőt, egy tanítvány a vámszedő múlttal bír, ugye Máté. Hogy hathatott ez Keresztelő Jánosra? a vámszedők barátja Jézus. Akkor hogyan van szúrólapát az ő kezébe, és hogyan fogja megtisztítani a szérűjét? Az a gondolkodás, ami a tanítványoknak még a feltámadás után is volt, hogyan fogja akkor az országot helyreállítani Izraelnek? És amiért nagyon különleges nekem ez a történet, hogy nem olyan régen fedeztem fel magamnak ezt az ige szakaszt, és megmondom őszintén, hogy számomra egy csodálatos bátorítás van ebben a történetben, amit olvashatunk is a Szentírásban, hogy megtántorodnak, csalódnak, elcsüggednek még a legkülönbek is. És ha ez egy keresztelő Jánossal megtörtént, aki isteni küldetést tudattal bírt, aki ennyire ismerte az ószövetségi messiási proféciákat, hogy nem látta előtte Jézust, fölismerte, és akinek ott volt a bizonyosság, hogy ő látta galamb formájában a Szent Lelket leszállni Jézusra. Ha ő neki is kérdése volt, amiatt, hogy valamit mégsem értett meg tökéletesen, akkor vajon ez bárkivel megtörténhet közülünk? És én úgy gondolom, hogy én legalábbis a személyes életemben azt tudom mondani, hogy nagyon el tudok csüggedni és keseredni magam miatt is, amikor olyan dolgokat tapasztalok, hogy valamiben elbizonytalanodok. Biztos ti is vagytok így. Nagyon sok esetben a csalódások esetén történik az, hogy a csalódás nyomán elbizonytalanodunk sok mindenben. Oda is eljuthatunk, dolgokat megkérdőjelezünk, ami addig sose jutott eszünkbe. Keresztelő Jánoson nem gondolnánk, hogy ilyesmi eszébe juthatott volna bármikor is ilyen bizonyságok hátterén. És mégis, amikor én úgy gondolom, hogy az ellenség démonai őt is nyomták, és a csüggesztő gondolatokat odahelyezték, és ráadásul még jöttek a tanítványok, akik azt hiszem, hogy nem bátorították, hanem erősítették ebben a gondolatban, akkor számomra példaértékű, ahogyan Keresztelő János ebben a helyzetben hitbeli győztessé válik. Mert én azt tudom kimondani, hogy az én megértésem szerint itt Keresztelő János egy csalódásban, egy csüggedésben volt, és mit kezdett ő ezzel a helyzettel? Ami számomra csodálatos, hogyha megnézzük a Lukács evangélium a 7. fejezetét, ahonnan kiindultunk az alapvető leírásunkból, nem olvasunk arról, hogy a csalódását, a csüggedését kimondta volna a tanítványainak. Magában tartotta. De nem akarta megőrizni, hanem egyet tudott tenni, elküldött Jézushoz, hogy Jézus adja meg neki a választ erre a gyötrő kérdésére. És nagyon különleges számomra a történetnek ez a mozzanata, hogy mennyire fontos példaértékű dolog számunkra nem kimondani a kétségbeesés, csüggedés szavait másoknak, akikről nem tudhatjuk, hogy nem úgy járnak-e, mint ahogyan Keresztelő János járt a tanítványaival, hogy ő maga is küszködött kérdésekkel, csalódással, és akkor még jöttek a tanítványok, és ők is hozzátették. Sajnos sok esetben mi is vagyunk úgy, hogy a befolyásunkkal, amikor mi bennünk valami van, ha elmondjuk, továbbadjuk, akkor még a többieket is lenyomjuk ezzel. Keresztelő János ezt nem tette, de egyet viszont tett. Elküldött Jézushoz. Tehát ebből a történetből megérthetjük, hogy igenis Istennek, Jézusnak bármit, ami fölmerül bennünk gyötrő kérdésént, aggodalomként, csalódásként, csüggedésként, neki úgy mondhatjuk el olyan őszintén, ahogy Keresztelő János elmondta, mert kimondta azt, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Nem tudom, hogy mennyire tapasztaljuk magunkban azt, hogy valami gát van bennünk. Magunk is szégyeljük magunkat, hogy ilyen gondolatok én bennem fölmerülnek. Hogy jöhettek ezek a gondolatok? Milyen bátorító, hogy Keresztelő János Jézushoz küldött. És Jézus mit válaszolt? Rögtön nem válaszolt semmit, mert azt olvashatjuk, hogy azon órában pedig történtek olyan dolgok, hogy jött egy vakember, vagy több vakember, és látóként ment el. Egyéb betegségekből való gyógyulások is történtek, és mikor mindezek megtörténtek, akkor Jézus ennyit mondott a követeknek, elmenvén mondjátok meg Jánosnak, amit láttatok és hallottatok, hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik. Mi volt Jézus válasza Keresztelő Jánosnak? Azt mondta neki, hogy merülhetnek fel benned ilyen gondolatok? Vagy azt mondta, hogy de hát, én vagyok az. Mit üzent Jézus Keresztelő Jánosnak? Idézett egy ószövetségi messiási jövendőlést. Ézsaiás 61. fejezetéből. Amit Jézus fölolvasott a zsinagógába. De keressétek meg otthon, hogy idézte Jézus ezt a proféciát. Hirdessem az Úr kedves esztendejét, ott befejezte, és azt, hogy Istenünk bosszúállásának napját, azt már nem olvasta hozzá, mert az a végső ítéletről szól. Jézus az Úr kedves esztendejéről szóló résznél befejezte, megállt. És Jézus ezt üzente Keresztelő Jánosnak. Mert mire volt szüksége Keresztelő Jánosnak? Nagyon erős kapaszkodóra ebben a helyzetben. És én úgy gondolom, hogy Keresztelő Jánosnak Jézus azért üzent egy ige szakaszt, egy ószövetségi messiási proféciát, mert tudta, hogy János egész szolgálata, az egész élete arról szól, hogy ő a proféciákat kutatta. Készült 30 évig a szolgálatára. 2 évig úgy szolgált, hogy bizonyságot tett arról, amit megértett. És tudta Jézus, hogy az egyetlen dolog, ami segíthet Keresztelő Jánosnak, az az, hogy az írásokra irányítja a figyelmét. Hogy elterelje a figyelmét önmagáról, a saját érzéséről, a fájdalmáról, arról a fájdalmáról is, amit a tanítványaiért hordozott, egyáltalán a saját jövőjéért hordozott, és egy biztos talajt helyezett a lába alá azzal, hogy azt mondta neki, hogy emlékezz vissza. Honnan tudtad, hogy én vagyok a Messiás? Onnan, hogy az Isten neked megjelentette. Az az Isten, aki ezt megjelentette, annak a kijelentését küldöm neked, hogy az alapján bizonyosodjál meg. És az utolsó kijelentés, amit még Jézus hozzáüzen, és boldog valaki én bennem meg nem botránkozik. Számomra ez a kijelentés mondja el egyértelműen, legalábbis számomra ez biztos kijelentés arról, hogy Keresztelő Jánost is megkönnyékezte a csalódás gondolata. És Keresztelő János sem értett meg tökéletesen mindent, és Jézus látta, hogy ez ok arra, hogy megbotránkozzon Krisztusban, hogy a csalódása nyomán megbotránkozzon, és szembeforduljon mindazzal, amit ő eddig hitt. És hogy mit kezdett Keresztelő János ezzel az üzenettel, erről így konkrétan nem szól az evangélium. De amit Jézus utána elmond, az számomra azt jelenti ki, hogy Keresztelő Jánosnak ez elég volt. Mert az ő hite eddig sem érzelmeken alapult, meg emberi hagyományokon, hanem eddig is az írásra volt alapozva, és én biztos vagyok benne, hogy amikor elmentek a követek, és ahogyan Keresztelő Jánosról Jézus beszél az embereknek, hogy ti mit is látni mentetek a pusztába? Szélingattan átszállat? Ő nem ilyen ember volt. Ő határozottan képviselte az Isten üzenetét még Heródesnél is, és akkor is, ha esetleg ez az életébe kerül. Aztán puha ruhába öltözött embert mentetek látni? Ő lemondott az e világi nagyságról. És én úgy gondolom, hogy ez a gondolat, amit itt Jézus Krisztus kimond, hogy ő igen az a követ, akit elküldött az Atya én előttem, aki elkészíti az utat. És most szó szerint szeretném felolvasni a Lukács 7. fejezetéből a 28. versnek az elejét. Mert mondom néktek, hogy azok között, akik asszonytól születtek, egy sincs nagyobb proféta Keresztelő Jánosnál. Én ennek alapján gondolom, hogy Jézus Krisztus úgy látta, hogy ez az üzenet Keresztelő Jánosnak elegendő lesz. Ahhoz, hogy ő ebből a csalódásából csüggedés nélkül fölálljon, neki elég az, hogy az, amiről az ószövetségi jövendőlések jövendőltek, az beteljesedik, és én hiszem, hogy Keresztelő Jánosnak ez elég volt, És ő hitben fejezte be az életét, hitben halt meg, mert hogy mi is az az igazi nagyság, amit Keresztelő Jánossal kapcsolatban elmondhatunk. Szeretnék visszautalni arra, amit bizonyságként elmondott János Evangélium a 3. fejezetének a lejegyzése szerint. Nekem alább szállanom kell, neki pedig növekednie kell. Keresztelő János Jézus üzenete nyomán most világosabban megértette Krisztus küldetésének természetét, és ez segíthette őt abban, hogy azt a messiási proféciát, hogy Júda oroszlánja, most már ő is úgy értse, hogy na de az a megöletett bárány, aki odaadja az emberiségért az életét, hogy megmentse őket, és akinek a szolgálatának a lényege nem az, hogy trónokat döntsön meg, és a rómaiakkal szemben igazságot szolgáltasson, hanem egyetlen egy dolog, hogy a szeretetnek az evangéliumát, a gyógyító szolgálatot, a test és a lélek gyógyítását végezze, és ezzel meghirdesse az Úrnak a kedves esztendejét. És Keresztelő János ezáltal az üzenet által lehetőséget kapott, hogy amit ő nem értett meg tökéletesen, azt ezen keresztül értse meg. És amiért is ő nagyon nagy magaslatra emelkedett, én úgy gondolom, hogy kimondhatjuk azt, hogy az önmegtagadás az alázat magaslatára emelkedett Keresztelő János. Mert ő elmondta azt, hogy az én örömem immár betelt. Neki növekednie kell, nekem alább szállanom. És én hiszem, hogy amikor Jézus megüzente ezt az igét, akkor visszatudta idézni saját magának a saját sorait, hogy akkor ez az én örömem, hogy én Jézust megismerhettem, én Jézust bemutathattam, kutathattam egész életemen keresztül a messiási proféciákat, ülthettem az Isten lábánál, mint tanuló, és ha az Úr úgy látja, hogy én befejeztem a szolgálatomat, a lényeg az, hogy az emberek és az én tanítványaim is őhozzá menjenek. És én úgy értettem meg a Keresztelő János élettörténetének ezt a mozzanatát, hogy végül is ő annyira megüresítette magát a saját dicsőségének a keresésétől, hogy az is helyre került a gondolkozásában ez a hamis messiás kép, hogy tehát akkor nem arra van szükség a messiás szolgálatában, hogy itt a földön igazságot szolgáltasson. Itt a földön az ő követeit nagyra emelje, ahogyan a tanítványok is várták, hogy majd ők ülnek a jobb és a bal kéz felől. Jézus adj, mikor majd magához veszi az uralmat. Hanem Jézus Krisztus szolgálatának a lényege az, hogy ő az evangéliumot prédikálja. Az Úr kedves esztendejét, Isten országainak az alapelvét belehelyezze az emberek szívében. És ezáltal lett teljes az ő szolgálata. És én hiszem, hogy a próféta, amikor azt az üzenetet megkapta, az ő alázatos, önmegtagadó lényével alávetette magát Istennek, akár életre, akár halára, ahogyan legjobban szolgálja a szeretet ügyet. És nagyon elgondolkoztató számunkra, hogy miért is így engedte meg a mindenható Isten, hogy Keresztelő János mégis mártírt halált halljon akkor, amikor Jézus rengeteg embernek visszaadta az életét a gyógyítás nyomán. Nagyon sok követője van Keresztelő Jánosnak ezen az életúton. Mindannyian átmegyünk csalódásokon, nehéz megpróbáló helyzeteken, amik megráznak bennünket. Jézus azt mondta egy alkalommal, hogy a sátán kikér bennünket, hogy megrostáljon, mint a búzát. És maga Jézus imádkozik értünk, megígért, hogy most a mennyben imádkozik értünk, hogy el ne fogyatkozzék a mi hitünk. Akkor, amikor csalódnunk kell, vagy valamit nem értettünk meg tökéletesen, vagy amikor megpróbáló, megrázó helyzetbe kerülünk. És milyen bátorító számunkra Keresztelő János történetéből az, hogy akkor hogyan is kell kezeljük mi ezeket a helyzeteket? Milyen törvényszerűségeket láthatunk Keresztelő János történetéből? Az egyik, ami számomra nagyon fontos volt ebből a történetből, hogy igen, ő is hozzá hasonló ember lévén, mint ahogyan Illésről is megjövendőli, mondja nekünk Jakab levele, hogy Illés is hozzánk hasonló ember volt. Igen, mindenkivel előfordul, hogy csalódásában elcsügged, és elbizonytalanodik dolgokban. Nagyon érdekes számomra, hogy Jézus Krisztus két alkalommal is elmondta, hogy Illés volt keresztelő János, aki eljövendő volt. A délutáni beszélgetésre szánom ezt a témát, hogy járjunk a nyomára annak, hogy milyen párhuzamokat találunk Illés és keresztelő János élettörténete kapcsán. Miért mondta Jézus azt, hogy keresztelő János személyében újból Illés jött el, mert hogy azokon a tapasztalatokon ment végig, azokon a hitbeli megerősítéseken és győzelmekben volt része keresztelő Jánosnak is, mint annak idején Illésnek. Úgyhogy ezt délután majd közösen megbeszéljük. Úgyhogy már közben gondolkozhatok is ezen, mert azt gondolom, hogy nagyon egyértelműek a párhuzamok. Na most, amiért is nekünk nagyon fontos keresztelő János és Illés történetét ilyen szempontból megvizsgálni, hogy úgy gondolom, mindannyiunk előtt ismert Malakiás könyve 3. fejezetének a proféciája, hogy mielőtt Jézus Krisztus eljön, Illés lelkének kell eljönnie. És ezt a megdicsőlés után erősítette meg keresztelő János, illetve bocsánat, Jézus az emberek előtt, hogy Illés volt az keresztelő János, aki eljött. És ő már eljött, csak az emberek nem fogadták el a szolgálatát. Tehát én azt értettem meg ebből, legalábbis saját magam számára, hogy Jézus Krisztus közvetlen eljövetele előtt azok, akik hűségesen követik Krisztust, hasonló tapasztalatokban fognak részesülni, mint Illés és keresztelő János. Egyrészt vizsgálhatjuk, hogy milyen hamis értelmezések vannak az írásban, amik párhuzamban vannak a keresztelő János korával, tehát konkrétan a Jézus körüli messiási váradalmakkal. Vajon látunk-e párhuzamot abban, hogy nagyon sokszor keresztények úgy gondolkodnak, hogy a kereszténység feladata az, hogy itt ezt a földet megjobbítani, és lépéseket tenni annak érdekében, hogy minden ember megismerje az evangéliumot, és ezt tegyük úgy nagyon-nagyon határozottan és nagyon nagy erővel. És építsük a földi Isten országát, itt mi, és majd mi fölépítjük, és az Isten megállt bennünket ebben a szolgálatban. Én párhuzamot véltem fölfedezni a két történelmi korszak előtt. Az okozott csalódást a tanítványoknak, és keresztelő Jánost is meglegyintette ez a szemlélet, hogy itt a földön történjék meg az az igazságszolgáltatás, ami csak az emberi történelem végén fog megtörténni. És mivel itt a földön nem történik meg az igazságszolgáltatás, ezért Krisztus követői törvényszerűen az ellenség területén élve nagyon sok esetben meg nem értésben, üldözésben és nehéz sorsban részesülnek. És én úgy gondolom, hogy az emberi természet számára ez problémát jelent elfogadni. Ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor nem vágyakozunk arra, hogy keresztelő János sorsa legyen a mi sorsunk. De nagyon vágyakoznánk arra a lelkületre, amit Isten kimunkált keresztelő Jánosban. És ami számomra ebben a történetben nagyon bátorító volt, hogy keresztelő János átmenve egy csalódáson, ugye azt nem mondta ki, hanem küldött vele Jézushoz, várta Jézus válaszát, Jézus válaszát vizsgálta, újra odafordulhatott az ószövetségi tekercsekhez, és én hiszem, hogy hitbeli győztesként halt meg, mint aki megértette azt, amit eddig nem értett meg. Előfordulhat velünk is Jézus Krisztus eljövetel előtt, hogy valamit rosszul értünk, annyira meg vagyunk győződve az igazságról, vagy akár egy néppel is előfordulhat, hogy valamit még nem értünk tökéletesen, és ezért csalódásokon kell végigmenjünk, hogy Isten elénk hozza azt, amit különben megláthatnánk az írásból. De valamiért, ami emberi természetünk félénksége vagy önzése miatt, mégsem értünk meg igazán. Én úgy föltettem magamnak a kérdést, hogy törvényszerűek a csalódások az életben? Válaszoljuk meg magunknak ezt a kérdést mindannyian, hogy törvényszerű-e az, hogyha mi nem vagyunk tökéletesek, az írásunk értelmezése sem tökéletes, akkor óhatatlanul csalódások fognak bennünket érni. De ami a leglényegesebb, ami Illés és keresztelő János tapasztalata, hogy mind a kettőjüket az Isten beszéde erősítette meg a helyükön. Majd délután átveszük, hogy Illés hogyan erősödött, meg Isten hogyan kezelte őt. Mert a végső válságban úgy gondolom rendkívüli fontos, hogy egy valami legyen biztos alapként a lábunk alatt. Mit mondanak az írások? Egy fejezetet szeretnék mindenkinek a figyelmébe ajánlani, a Nagy Küzdelem című könyvből a Szentírás, mint védőpajzs című fejezetet, amelyet úgy tanulmányozunk magunknak. Én is most megtettem a készülés kapcsán, hogy újra elolvastam magamnak ezt a fejezetet. Én úgy gondolom, hogy a Keresztelő János ige ismeretére van szükségünk, ami tökéletes és teljes ismeret, ami az egész írást érti, egészében, összefüggésben, ami mentes félreértésektől, emberi beremagyarázásoktól. És ami még rendkívül fontos nekünk a mi korunkban, úgy gondolom, ami Keresztelő János számára is fontos volt, és Illés számára is, mindenképpen, hogy ne az érzelmeinkre hallgassunk, ne a körülményeinket nézzük, hanem azt, hogy mit mond az írás erről a korról, mit mond az írás nekem, hogy ebben a korban én hogyan állhatok meg, és hogyan készülhetek föl. Nagyon hálás vagyok a tanulmányunkért, amiben ezt nézhetjük végig ebben a negyedében, hogy hogyan is készüljünk mi erre. Hogy arra, amire Keresztelő Jánost elvezette Isten, arra bennünket is el tudjon vezetni. Egy pár gondolattal szeretném befejezni a mai Biblia tanulmányunkat, ami számomra nagyon bátorító gondolat volt. Ellen Gould White gondolatait a hitről összegyűjtötték, egy ilyen külsővel jelent meg ez a kiadvány. Ebből szeretnék egy pár gondolatot fölidézni, ami számomra nagyon világos és biztos eligazítást adott. Gyakorolnunk kell magunkat abban a hitben, hogy amikor eljön az ellenség, mint a vízözön, akkor az Úr zászlót emel ellene. Az Istenéhez hűséges szív gyakran imádkozik. Ne engedd, hogy a csüggedésnek akárcsak egy hulláma is elborítson. Hát én úgy gondolom, hogy ez egy szívünk táblájára fölírni való mondat. Ne engedd, hogy a csüggedésnek egy hulláma is elborítson. Mindenkit elérhet a csüggedés hulláma. De megteheti, hogy hittel küzd, ahogyan Keresztelő János is küzdött. És egy következő gondolat, ez a 185. gondolat ebben az idézett gyűjteményben. Az, hogy lelkünket csüggedés öli meg, nem bizonyítja, hogy Isten megváltozott. Ó, tegnap, ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amikor az igazság napjának sugarait érzékeled, akkor biztos vagy Isten kegyelmében. Ám ha felhők árnyékolják be lelkedet, akkor sem kell elhagyottnak érezned magad. Szerintetek Keresztelő Jánost elhagyta az Úr ott abban a sötét pince börtönbe? Én hiszem, hogy az Isten angyalai őt vigasztalták, bátorították és megerősítették, és hitben végezte be az életét. És Istennel volt ott abban a börtönben. Tapasztaltunk olyat, hogy nagyon nehéz körülmények között voltunk, de a lelkünkben béke volt. Ez az, amit Isten megadhat mindannyiunknak, mert hogy ő nem változik. Az igéje se változik, ő sem változik. Hiteddel át kell törnöd az árnyakon. Szemed legyen tiszta, és akkor egész tetszed fénnyel lesz tele. És még egy utolsó gondolatot zárásként, amit megint nagyon mélyen megegyeztem magamnak. Mert ugye a körülményekben, a csalódásainkban, olyan élethelyzetekben, ami csüggesztő számunkra, bizony sok esetben azt gondoljuk, hogy az a probléma, hogy mi történik velünk. És sokszor nem veszük észre, hogy de velünk van a baj. És hadd olvassak ezzel kapcsolatban egy mondatot, ami számomra egy nagyon fontos mondat volt. Hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt, mondja a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében az íge. Annak ismerete, hogy miért hangsúlyozza ki a Szentírása hit művelését, sokkal fontosabb, mint bármilyen más megszerezhető tudás. Sok problémát és bánatot okoz nekünk hitetlenségünk, és azt, hogy nem tudjuk, hogyan gyakoroljuk hitünket. Át kell törnünk a hitetlenség felhőjén. Én úgy gondolom, hogy megérthetjük minden egyes helyzetben, amikor csalódottak vagyunk, és engedünk ennek, vagy elcsüggedünk, és hagyjuk, hogy ez eluralkodjon rajtunk. Én kimondhatom ennek a történetnek az alapján, hogy olyankor a hitetlenségünkkel van baj. Valamiben azért bizonytalanodtunk el, mert azt felejtjük el, hogy az Isten igéje mindig igaz, ő mindig a helyén van, ő mindig szeret bennünket, ezért abszolút biztosan ráalapozhatjuk az életünket. És zárásként egy ószövetségi messiási jövendőlést szeretnék legvégül idézni, Ézsaiás könyve 28. fejezetének a 16. versét, amit csak szóban szeretnék idézni. Így szól az Úr. Ímé Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet erős alappal. Aki benne hisz, az nem fut. Én úgy értettem meg magamnak ezt az igét, hogyha nekem Krisztusban van az életem alapja, akkor történjék velem bármi, de nem akarok ezekből a körülményekből elfutni. Csak egy helyre szeretnék futni, Krisztushoz, hogy ő segítsen, megadja a választ és megadja a bátorítást. Milyen csodálatos kijelentés ez! Krisztus próbakő, drága szegletkő, erős alappal. Milyen különleges ez, hogy próbakő? Mert ha szembesülünk azzal, hogy mit kíván az ő követése, megbotránkozhatunk, és azt mondjuk, hogy nem szeretnénk ezt így követni. És minél mélyebben láthatjuk a kívánalmat, annál jobban előfordulhat ez velünk, hogy Uram, most nem mondok igent, próbakő. Vannak akik megállnak az úton, mint a magvető példázatában is olvashatjuk. De aki erős alapra építi az életét, az nem fut el, hiszen Krisztusra az egész világ ráhelyezheti a terheit, a bánatát, ő mindent elbír. Ő sohasem okoz csalódást azoknak, akik benne bíznak. Aki rátámaszkodik, az tökéletes biztonságban nyugszik. Írja a Jézus élete című könyvben Ellen White-on, templom ismételt megtisztítása című fejezetben. Én szívemből kívánom, hogy Keresztelő János élettörténete segítsen bennünket ahhoz, hogy az életünk csalódásait és csüggedéseit úgy éljük meg, ahogyan Keresztelő János, hogy hitben erősebben, gazdagabban kerüljünk ki, és megbékélve az Istennel. Ezt adja meg nekünk Isten az ő kegyelméből. Amen.
Isten tiszteletünk lezárásaként a 280-as számú énekünk első és második versszakát énekeljük. Tehát 280-as számú énekünk első és második versszakát. Az imádsághoz, aki tud, kérjük, hogy hajtson térdet, a többiek maradjanak állva.
Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, Köszönjük az evangéliumok lejegyzéseit Keresztelő János élettörténetéről. Köszönjük, Urunk, hogy megismerhettük mélyebben azt, hogy milyen életutat járt be ez a hitbeli győztes előttünk. Kérünk téged, Istenünk, add meg, hogy ez a történet valóban a mi tanulságunkra lehessen, mindannyiunk tanulságára. Urunk, te látsz bennünket, akik most előtted vagyunk, hogy hol tartunk az életünkben, hogy vannak-e olyan körülmények nekünk, amik csalódást okoznak, amik elcsüggesztenek, amik gyötrő kérdéseket és kínlódásokat okoznak számunkra. Könyörülj rajtunk, Istenünk, hogy megkapjuk tőled a választ. Könyörülj rajtunk, Istenünk, hogy mindannyiunkat segíts, hogy ne maradjunk ebben az állapotban, ha ez meglegyint bennünket, vagy jön ennek a hulláma. Bocsásd meg, Urunk, amikor hosszabb ideig így maradtunk, nélküled, és hitetlenek voltunk, és elcsüggettünk, elkeseredtünk, és még másokra is rossz befolyást árasztottunk. Könyörülj rajtunk, Istenünk, hogy tudnánk hozzád menekülni minden egyes alkalommal. Köszönjük, hogy tapasztaltuk az életünkben azt a békességet, azt a nyugalmat, azt az eligazítást, amit te tudsz nekünk adni ilyen helyzetekben. Köszönjük, Urunk, hogy voltak már ilyen tapasztalataink. Kérlek, vezess bennünket, hogy ilyenkor emlékezzünk ezekre, amikor valami nagyon elborít bennünket. Emlékezzünk arra, hogy hányszor mentettél meg minket, Urunk. És köszönjük, hogy bizonyosságunk lehet arról, hogy Krisztus egy erős alap számunkra. Hogyha ráépítjük az életét, és csak ő rá tekintünk. Köszönjük, Urunk, hogy te megcselekszed velünk is azt, amit Keresztelő Jánossal, vezesd az életünket. És add meg, hogy úgy legyen az életünkben, ahogy énekeltük is, hogy minden útunkat rá tudjuk hagyni. Ezt add meg számunkra, Atyánk, ami megváltó Krisztusunk nevében kérünk. Amen.
Végezetül a megkezdett 280-as számú énekünk 3. és 7. versszakát énekeljük, tehát a 3. és 7. versszakát.